Ha vannak köztetek olyanok, akik kedvelték vagy ismerték Bud Spencer és Terence Hill filmjeit, akkor rögtön látjátok, hogy ez a cím megegyezik az ő egyik filmjüknek a címével. Azért választottam ezt a címet, ezt a jól csengő címet, mert nagyon jól kifejezi azt a témát, amivel ma szeretnék foglalkozni. Ugyanis ma arról a helyzetről szeretnék beszélni, amikor valamit nagyon szükségesnek éreznénk az életünkben, vagy valamire nagyon vágynánk, de még sincs jelen az életünkben. És ez bizony nehézségeket okoz nekünk. Tehát a kincs az valami olyasmi, amire nagyon nagy szükségünk lenne, amire nagyon vágynánk, amit úgy érzünk, hogy nagyon nehéz nélkülöznünk, de valami oknál fogva még sincs jelen az életünkben. Tehát kincs, ami nincs. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a magyarázata ezeknek a helyzeteknek az életünkben, hogy mi a helyes viszonyulás ehhez a helyzethez, és hogy mit a leghelyesebb tennünk, amikor ilyen helyzetben vagyunk. Kezdjük azzal, hogy először is gyűjtsünk össze egy néhány olyan dolgot, ami ilyen lehet az életünkben. Szóval valamire nagyon vágynánk, nagyon szükségünk lenne rá, de még sincs jelen az életünkben. Tudnátok erre példákat mondani, akár a saját életetekből kiindulva is? Milyen dolgok lehetnek ezek? Tomi nagyon vágyna egy lakatlan szigetre. Úgy érzi, hogy ha ez nincs meg az életében, akkor nincs is értelme az életének tovább. Szóval a viccet félretéve, most tényleg milyen dolgok lehetnek az életben ilyenek? Soha nem voltatok ilyen helyzetben, amikor valamire nagyon vágytatok volna, úgy éreztétek volna, hogy nagyon szükségetek lenne rá, de nem volt meg. Mi lehet az? Egy jó munka például. Tehát, hogyha valakinek anyagi előrelépésre lenne szüksége, mert mondjuk a kiadásait nem tudja megfelelő mértékben fedezni, nincs munkája, vagy az a munka, ami van, az nem alkalmas arra, hogy eltartsa magát és a családját, igaz? Ez lehet egy ilyen dolog, hogy kéne egy új munka. Más valaki? Egy társ, igaz? Amikor valakinek nincs társa, nincs férje, nincs felesége, már régóta egyedülálló, és úgy érzi, hogy annyira nagy szüksége lenne egy társra, de valahogy mégsem jön össze. Mondjatok még, milyen dolog lehet? Gyermekáldás, igaz? Amikor valaki úgy érzi, hogy annyira szeretne már gyermeket, egy férj és egy feleség, de nem jön össze, nem adatik meg, és úgy érzi, hogy enélkül nem tud teljes lenni az élete. Nagyon jó. Más esetleg.
Jó kapcsolat.
Jó kapcsolat? Valakivel? Aha, tehát amikor úgy érzed, hogy szükséged lenne egy jó barátra, egy jó kapcsolatra, akivel meg tudod osztani a dolgaidat, ő is meg tudja osztani vele, tudtok együtt, tudjátok egymást támogatni, és nagy szükséged lenne rá, de nincsen. Más, mi lehet még ilyen?
Egészség.
Egészség. Ugye van egy betegséged, ami nem akar elmúlni, és már voltál ilyen orvosnál, olyan orvosnál, amilyen orvosnál, és nem tudják, hogy mi az oka, vagy ha tudják is, nem tudnak megoldást adni rá, és úgy érzed, hogy ez nagyon megnehezíti az életed, és annyira szükséged lenne az egészségre, a gyógyulásra, de nincsen meg. Mi lehet még esetleg ilyen?
Sok embernek a békesség. Belül békére vagy, és nem találod.
Belső békesség. Egyszerűen frusztrált vagy. Nem találod a helyedet az életedben. És annyira szeretnéd, hogy meglegyen, de valahogy még sincs meg. Mi lehet még esetleg? Valamilyen kapcsolati probléma. Együtt élsz valakivel, egy hozzátartozóddal, akinek esetleg olyan a viselkedése, mentalitása, magatartása, ami állandó problémákat okoz neked, és olyan jó lenne, ha végre közös nevezőre tudnátok jutni, ha harmónia jönne létre, de nem akar sehogy se létrejönni. Mi lehet még? Mondjatok. Tessék? Egy otthon, így van. Tehát valaki mondjuk albérletben lakik, és már telnek az évek, és végre már jó lenne, hogyha lenne egy saját ingatlanja neki, de nem nagyon van rá lehetősége, a fizetése épp arra elég, hogy egyik hónapról a másikra éljen, és egyre erőteljesebbé válik ez a hiány az életében. Igen. Van-e valami még kütyű, esetleg?
Valami kütyű, telefon, PlayStation, akár, mire hát adtad az emberek.
Aha, valami kütyű, érdekes. Tehát valami kütyű, ugye PlayStation, jaj, anélkül nem is teljes az élet. Jó, hát hogyha még egy mosogatógépről, mosógépről lenne szó, autó, igen, mindig gyalog kell menned, mindenhova esik az eső, fúj a szél, jó lenne, ha lenne valami. Így van. Én még egy-két dolgot felírtam ide. Például veszteség. Amikor valaki elveszített valakit, elveszítette a házastársát, elveszítette az édesanyját, vagy az édesapját, vagy a gyermekét veszítette el, és nem fog visszajönni, nem tér vissza, és egyszerűen szemben néz avval az érzéssel, hogy most már így kell az életemet leélnem, hogy ez az ember nem lesz itt velem. Vagy egy fizikai fogyatékosság. Gondoljatok a kéz és láb nélküli emberre, aki úgy született, hogy nem voltak se kezei, se lábai, és milyen harcot jelentett ez neki, és szembe kellett nézni avval a ténnyel, hogy úgy fogja végigélni az életét, hogy nem lesz neki se keze, se lába, pedig mindenkinek van, és anélkül nem teljes az élet. Szóval kincs, ami nincs. Én azt hiszem, hogy minden ember belekerül ilyen helyzetbe, vagy helyzetekbe az élete során. Lehet, hogy pont most te benne vagy egy ilyen helyzetben, amikor valami nagyon hiányzik az életedből. Nos, a kérdés, hogy miért van ez a helyzet, miért alakulhat ki ilyen, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a helyzethez, illetve mit lehet tenni ebben a helyzetben. Az első dolog, amiről egy picit szeretnék beszélni, hogy miért veszélyes egy ilyen tartós hiányállapot, vagy megoldhatatlannak tűnő helyzet. Azt gondolom, hogy azért, mert a táptalajává válhat egy újabb lótetűnek, a lelkünket a titkon rágó féregnek, ez a féreg pedig a reménytelenség. A reménytelenség, amikor azt érzed, hogy semmi jó nem fog következni már ezen a területen. Tudjátok, hogy a remény és a reménytelenség az életünknek nagyon fontos része. Ez nem anyagi, nem materiális, nem megfogható, de a lelkünknek mégis egy nagyon fontos hajtóereje, egy tápláléka. Hogy úgy tudja jövőben nézni, hogy van reménységed. Hogy úgy tudja jövőben nézni, hogy amikor a jövődre gondolsz, akkor jó dolgokat vársz a jövőtől. Ez egy nagyon fontos dolog. A remény nélkül az ember lelke meghal. A reménynek a hiánya az a reménytelenség. Amikor úgy tekintesz a jövődbe, vagy általánosságban, vagy valamely konkrét dologgal kapcsolatosan, hogy már nem tudsz semmi jót várni azon a területen. Már lemondtál róla, már elvesztetted a bizalmadat abban, hogy azon a területen, amin hiányod van, bármi is, bármi jó is következhetne az életedben. Tudjátok, van az a mondás, hogy a remény hal meg utoljára. Biztos hallottátok ezt. Szerintem ez a mondás arról szól, hogy még a legkilátástalanabb helyzetben is képes az ember reménykedni. Ugye? Akkor szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Már semmi sincs, de a remény még megvan. Szóval a mondás alapvetően erről szól, de szerintem ennek a mondásnak van egy olyan üzenete is, hogy amikor viszont valaki elveszíti a reményét, akkor kezdi úgy érezni, hogy már nincs miért élnie. És ezért, amikor valakinek a lelkében eltűnik a remény, és a reménytelenség vesz uralmat rajta, akkor az egy nagyon veszélyes helyzet, mert a pusztulás útjára vezet. Most egy nehéz dolgot szeretnék felhozni, ami mindenképpen ide kapcsolódik, és előre elnézést kérek, hogyha bárkit is ez érzékenyen érint. Az elmúlt hónapok során az ismeretségi körömben több öngyilkosság is történt. Nem egy, nem kettő, nem három. És amikor ezekről az öngyilkosságokról értesültem, akkor nagyon mélyen megrázott és megrendített ez a dolog. És tudjátok, ez nagyon nehéz, mert annyira értelmetlen halál az, amikor valaki az önkezével vet véget az életének. És ilyenkor óhatatlanul jönnek a kérdések, hogy miért? Hogy miért tette ezt? Hogy mi vitte rá? Hogy mi volt az a lelkében, ami miatt végül is ezt az utat választotta? Nyilván a környezet számára, az itt maradók számára ez egy nagyon égető és nehéz kérdés. Úgyhogy próbáltam utánaolvasni ennek, sokat gondolkodtam és imádkoztam, és érdekes megfigyeléseket tettem. A világ egészségügyi szervezet, rövidített nevén a WHO, tudjátok, a világ lakosságának az egészségügyi helyzetét próbálja feltérképezni azért, hogy tehessen valamit az egészség javulásáért, és hát ezeknek a kutatásoknak, munkáknak a során arra is próbálják a választ keresni, hogy ha meghalnak az emberek, akkor mi okozza a halálukat. Tehát az elhalálozások okát is kutatják. Most májusban jelent meg egy tanulmányuk a 2015-ös évről, ugye ezek mindig később jönnek ki, ezek a tanulmányok, és azt írták, hogy a 2015-ös évben a világon 56 millió halálozás, elhalálozás történt. Ennek kevesebb, mint feléről tudják csak, hogy mi volt az oka. Tehát kb. 27 millió halálnak ismerik az okát, vannak országok, ahol még ezzel nem foglalkoznak, hogy ezt feltárják. 2015-ben a feltárt, kimutatott halálozási okok közül 800 ezer öngyilkosság volt. Hogyha ezt kivetítjük arra több mint félre, amiről nem tudunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy évben a világon körülbelül 1,5 millió ember hal meg úgy, hogy saját maga vet véget az életének önkezével. Egyébként nagyon érdekes, hogy az európai régió jár az élen ebbet. Magyarország egyébként jelenleg a 7. helyen áll Európa szerte az öngyilkosságok tekintetében. Olvastam egy másik tanulmányról, amit Amerikában végeztek, és ennek a kutatásnak az volt a célja, hogy feltérképezzék, megértsék az öngyilkosságoknak az okait. Úgyhogy interjút készítettek 120 olyan emberrel, aki öngyilkosságot kísérlelt meg, de mégsem sikerült neki, és azt próbálták megérteni, hogy mi vitte rá, hogy ezt tegye. Nagyon érdekes, hogy a tanulmány megállapította, hogy az öngyilkosságok hátterében igazából két fő ok áll. Az egyik a reménytelenség, a másik az elviselhetetlennek érzett lelki fájdalom. Tehát az egyik a reménytelenség, a másik az elviselhetetlennek érzett lelki fájdalom. A Bibliában 6 öngyilkosságról olvasunk. Ezek közül egy, Sámsonnak a halála igazából nem tekinthető klasszikus öngyilkosságnak, mert hiszen ő még az ellenségein akart utoljára bosszút állni, és tudta, hogy ez az életébe fog kerülni, de a másik 5 öngyilkosság közül ezek Saulnak a fegyverhordozója, Ahitófel, aki Dávid királynak egy korábbi tanácsosa volt, aztán Zimri, aki Izrael mindössze 7 napig uralkodó puccsista királya volt, és Júdás. Erről az 5 esetről olvasunk. Ebből az 5 öngyilkosságból egy, Júdás öngyilkossága bűntudat miatt történt, amiről 2 héttel ezelőtt beszéltem, a másik 4, az pedig valahol a reménytelenség miatt. Ugyanis ezek az emberek olyan helyzetbe kerültek, amelyben úgy látták, hogy nincs kimenekedés, nincsen megoldás, és ezért vetettek véget az életüknek. Természetesen ezeknek vannak lelki, emberi, megérthető okai, de mi, akik ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy minden ilyen eseménynek a hátterében ott van a szellemvilág. Mert nem csak az anyagi világ az, ami körülvesz bennünket, hanem azon túl ott van a szellemvilág. És a szellemvilágnak a mozgása az erősen befolyásolja azt, ami ebben az anyagi világban történik. A Biblia úgy mutatja be a sátánt, mint aki a lelkünk ellensége. Jézus egyenesen azt mondta róla, hogy az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugságatja. Nézzétek meg, hogy mit mondott Jézus az ördögről. Azt mondta, hogy embergyilkos, sőt, kezdettől fogva az volt. Amióta Isten megteremtette ezt a világot, és megteremtette benne az embert, az ördögnek egyetlen célja volt, hogy az embereket tönkretegye, hogy elpusztítsa, hogy a fizikai halálba, és azt követően az örök halálba sodorja. Jézus nem csak azt mondja az ördögről, hogy embergyilkos, hanem azt is, hogy hazug. A sátán egyik fő stratégiája, módszere abban, hogy az embereket elpusztítsa, a hazugság. hogy olyan dolgokat hazudik nekik, amelyek elvágják az embereket az élettől. Amikor belesugalmazza a gonosz szellemek által az emberek elméjébe, lelkébe a hazugságait, akkor az emberek úgy érezhetik, úgy gondolhatják, hogy nincs értelme már az életüknek. Én úgy gondolom, hogy a sátánnak van három fő tipikus hazugsága, amelyekkel az embereket el akarja pusztítani. Az első hazugság úgy hangzik, hogy add fel, mert számodra nincs bocsánat. Erről beszéltem 2 héttel ezelőtt. A másik hazugsága úgy hangzik, hogy add fel, mert számodra nincs remény. Erről fogok beszélni ma. És a harmadik hazugsága pedig az, hogy add fel, mert számodra nincs enyhülés. És erről 2 hét múlva fogok beszélni. Ma kifejezetten a reményről és a reménytelenségről szeretnék beszélni, illetve ennek kapcsán arról a helyzetről, amikor valamire vágyunk, de nincs meg az életünkben. Mert ez a legjellemzőbb táptalaja a reménytelenségnek az életünkben. A kérdés, hogy honnan meríthetünk reményt az életünkben. Mi az, ami a reménységnek, a jövőbe vetett bizalmunknak a forrása lehet? Szeretnék a Bibliából mutatni nektek egy részt, egy ószövetségi részt, ami nagyon tanulságos ebből a szempontból. Jeremiás könyve 17. fejezetében, az 5. verstől azt írja a Biblia. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde, zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Nézzétek csak meg, hogy ennek a kétféle sorsnak, amit bemutat ez a szakasz, mi adja a különbségét, az okát. Az, hogy az egyik ember az Úrban bízik, a másik ember pedig nem bízik az Úrban. Az Úrtól elfordul a szíve, amikor valaki saját magában bízik, amikor emberekben bízik, és az Úrtól elfordul a szíve, akkor borítékolható, hogy előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, amelyben el fog fogyni a reménye. Mert mi nem tudjuk a saját életünket megoldani hosszú távon igazán. És egymás életét sem tudjuk megoldani. Isten teremtett bennünket, Isten alkotott téged, és úgy találta ki az életedet, hogy szükséged van ő rá. És nélküle nem tudsz élni. Ez a teremtésnek a rendje. Amikor egy ember szíve elfordul Istentől, nem bízik ő benne, akkor állhat elő az a helyzet, amit itt képletesen ír a Biblia, hogy olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Lehet, hogy te is éppen olyan vagy, úgy érzed magadat, mint egy bokor a pusztában. És bármerre is nézel, csak a sivárságot látod, a víztelenséget látod, a pusztulást látod, és nincs reményed arra, hogy bármi jó elérkezhet. Ezzel szemben azt mondja a Biblia, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Akinek az Úrban van a bizodalma. Nagyon tetszik nekem ez a magyar megfogalmazás. A bizodalmam az Úrban van. Ez annyira tetszik. Mondjuk együtt. Bizodalmam az Úrban van. Amikor az életed súlyát a szívedből így ráhelyezed Istenre, és ő benne bízol, és ő benne van a bizodalmad, és bármilyen helyzetbe is kerüljél, őtőle várod a segítséget. Azt mondja a Biblia, hogy az ilyen ember olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Ugye? Vagyis eljön a hiányállapot, eljön a nehézség, eljön a hőség, de nem fél. Miért? Mert tudja, hogy a sorsa és az élete az Úr kezében van. Teljesen más ez a kétféle életút. Én arra hívlak téged, hogy bízz az Úrban, hogy ne fordítsd el a szívedet őtőle, hanem legyen a te bizodalmad a te teremtődben és a te megváltódban, aki az életét áldozta fel érted, bármilyen helyzetbe is kerülj. A 33. Zsoltár 20. versétől ezt írja a Biblia. Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Annyira jó ez a bibliai rész, nem? Annyira jó. Mi lenne, ha felolvasnánk együtt? Próbáljuk meg. Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ezt akár elmondhatod otthon egyes szám első személyben is, hogy benned reménykedem, benned bízom, a lelkem téged vár, Istenem, és a te szeretetedben, abban élek benne. Nézzétek a pirossal kiemelt részt. Azt mondja itt a Zsoltáros, hogy mi is benned reménykedünk. Az Úrban reménykedünk. Tehát, amikor az életedben van egy helyzet, amikor valamit hiányoz, nélkülöznöd kell valamit, akkor mit tegyél? Az Úrban reménykedjél. Vagyis ő benne bízva várd azt, hogy fog valami jó történni veled. Ezen belül szeretnék három dolgot megemlíteni, amiben reménykedhetünk. Az első, Istennek a hatalma. Az Istennek a hatalma. Ez azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben is vagyok, bármennyire kilátástalan is, bármennyire is úgy tűnik, hogy emberileg nincs megoldás, egy valamit mindig számon tartok, hogy Istennek minden lehetséges. És Isten képes akár egyetlen pillanat alatt egy 180 fokos fordulatot hozni az életembe. Ki az közületek, aki már tapasztalt ilyet az élete során, hogy rövid idő alatt egyik pillanatra a másikra Isten gyökeresen megváltoztatott dolgokat? Tessék, nézz körbe! Vagy csak emlékezz vissza a saját életedre. Amikor tök kilátástalannak látod, mint ahogyan Izrael fiai ott álltak a Vöröstenger partján. Előttük a nagy tenger, mögöttük az üldöző egyiptomi sereg. Hát kincs, ami nincs. Szevasz élet. Itt a vége, fuss el véle. És akkor mit csinált Isten? Az ő hatalmával beavatkozott, és ketté választotta a Vöröstenger. Tudd meg, hogy a te életedben is Isten ketté tudja választani a Vöröstengert. Mert nem csak Izrael népe volt az ő választottja, hanem te is az ő választottja vagy. Azért vagy itt ma. Azért nézed ezt a videót, különben nem néznéd, mert Isten vonz téged. És ő képes csodákat tenni az életedbe. Jézus hányszor mondta, amikor a földön járt, hogy ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. Aki hisz, meglátja az Istennek a dicsőségét. Tehát, ha valami hiányzik az életedből, valami nincs ott, akkor ne add föl a reményt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy bármit megtegyen. A második dolog, amiben a reményünk lehet, az Isten országa. Ez egy picit messzebbre mutat. Pál apostol azt írta, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak volnánk. De mi nem csak ebben a földi életben reménykedünk, nem csak abban reménykedünk, hogy majd az Isten hatalma csodákat tesz az életünkbe, hanem van egy sokkal nagyobb reménységünk, egy élő reménységünk, amiről azt írja a Biblia, hogy Isten újjászült bennünket élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, ami a mennyben van fenntartva számunkra. Kedves barátom, bármit is nélkülözzél ebben az életben, egyszer vége lesz, és át fogsz menni abba az örökkévaló országba, ahol semmit nem fogsz nélkülözni. Ahol nem lesznek hiányaid, semmilyen hiányod nem lesz, ahol teljességben fogsz élni, ahol esetbe se fog jutni, hogy bármi hiányozna. Isten megígérte neked a mennyek országát, és megígérte a test feltámadását, és megígérte, hogy egyszer fog teremteni egy új világot, amiben nem lesz többé sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, sem halál, semmi veszteség nem lesz. Hanem örök teljességben fogsz élni. Kedves barátom, hogyha hiányban élsz most, akkor emeld fel a szemedet a jövőre, ahol nem lesz már hiányod. És meg fogod látni, hogy a jövő reménysége erőt ad a lelkednek a ma hiányai között. Egy Krisztussal közösségben élő ember örökkévalóság orientált, és nem gondolkodik úgy, a pillanatnyi földi helyzetéről, mintha nem várna rá a menny. Ha úgy gondolkodsz, hogy előtted van a menny, és előtted van az az új világ, akkor minden hiányt egészen másként fogsz kezelni az életedbe. Azt mondod, hát ezt kibírjuk még Google-val is. Így van? Halleluja. A harmadik dolog, amiben a reménységet vetheted, az Istennek a közelsége. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy történjen bármi is, ő ott van veled. Történjen bármi is, ő szeret téged. És az ő szeretetétől semmi nem szakíthat el téged. Semmi. Sem magasság, sem mélység, sem üldözés, sem hiány. Semmi. Sem társtalanság, sem pénztelenség, sem egészségtelenség, sem kapcsolathiány, sem semmi. Isten szeret téged. Tudd meg, hogy a végső vigasztalás számodra, a végső erő, a reménytelenségben az Istennek a jelenléte, Istennek a szeretete, amit soha nem fogsz nélkülözni. Mert ő megígérte, hogy el nem hagylak téged, és el nem maradok te tőled. Mindig ott van veled. Annyira csodálatos ez, barátaim. Annyira más perspektívával helyezi a hiányokat is az életünkbe. Mi emberek sokszor csak arra tudunk fókuszálni, hogy a kincs, ami nincs, a kincs, ami nincs, az én drágaságom, és hol van, és nincs, és így nincs értelme az életemnek. Ha Istennel jársz, mindig van reményed. Ha az Úré vagy, mindig van reményed. Van reményed az ő hatalmában, van reményed az ő eljövendő országában, és van reményed az ő jelenlétében. Amen. Menjünk tovább, és nézzük meg egy picit, hogy mi okozhat az életünkben hiányállapotot. Mi lehet az oka annak, amikor valami nincs? Miért nincs? Három dolgot szeretnék mondani. Az első ok azért, mert gátjai vannak. Tudjátok, a gátak olyan építmények, amelyeket folyók partjára építenek, nem azért, hogy benne jöjjön a víz, hanem azért, hogy ki ne menjen belőle. Sajnos sokszor mi az életünkben ilyen gátakat építünk. Olyanok vagyunk, mint a jó, nem is tudom én, vízgazdálkodók, hogy olyan gátakat építünk az életünkbe, hogy semmiféle áldás ne tudjon parttaladul áradni az életünkbe. A Bibliában is olvasunk olyan helyzetről, olyan emberekről, akikkel Isten jót tervezett, akiknek Isten be akarta tölteni a hiányát, de gátak voltak az életükben, és ezért nem tudta Isten a hiányt betölteni. Talán a legszemléletesebb példa Izrael, az ígéret földjével kapcsolatosan. Ott szenvedtek Egyiptomban. Jaj, nagyon rossz, jaj, olyan jó lenne béke, olyan jó lenne bőség, olyan jó lenne, ha nem bántanának minket, olyan jó lenne, hogyha valami jó helyen lakhatnánk, nem itt. És akkor Isten meglátta, meghallotta, és azt mondta, elvisznek benneteket egy tejjel és mézzel folyó földre, amiben semmi hiányotok nem lesz, és ott olyan házakba fogtok lakni, amiket nem ti építettetek, és olyan szőlőket fogtok, nem tudom én, szüretelni, amit nem ti telepítettetek, és megáldalak bennetek, és most gyertek, most elviszlek, és tessék a 10 csapás, és ketté választom a Vöröstengert, és a Sírniai hegynél szövetséget kötök veletek, és itt van Mózes, és itt van az én hatalmam, és gyerünk, menjünk Kánaánba. Aztán, amikor odaértek, beküldték a 12 kémet, visszajöttek, elmondták, tényleg nagyon jó ez a hely, de 12-ből 10 azt mondta, ez soha nem fog lesz a miénk. Nem, ez soha nem lesz a miénk. Óriások lakják. Isten ide, Isten oda, 10 csapás ide, 10 csapás oda, vörös tenger kettés nyitása ide, oda, ide nem fogunk bevenni. Istenem. Akkor most hol volt a gát? És azt írja a Biblia, hogy annak a nemzedéknek ki kellett halnia. 40 évig keringett Izrael népe a pusztában, amíg a gátakat le nem vetközték. Amíg ki nem halt a mentalitásukból, a gondolkodásukból az, ami megakadályozza őket, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Lehet, hogy Isten neked is készített egy ígéret földjét. Az nem azért van hiányod, mert Isten nem akarja megadni, hanem azért van hiányod, mert benned vannak a gátak. Hol lehetnek a gátak? Lehetnek gátak a gondolkodásmódodban. Nem helyesen gondolkodsz dolgokról. Lehetnek gátak a jellemedben. Nem olyanok az értékeid, amilyeneknek kellene lennie. Lehetnek gátak a viselkedésedben. Nem úgy viselkedsz, ahogy kellene. Lehetnek gátak az életviteledben, a tetteidben, a szavaidban. Lehetnek gátak a csalódásaidban, a kudarcaidban, a félelmeidben, az identitásodban. És ezek a gátak egyszerűen megakadályozzák azt, hogy azt a kincset megkapd. Mi lehet még, ami miatt nincs meg valami? A második ok azért, mert még nem jött el az ideje. Isten nem mindent azonnal ad nekünk oda. A gyerekek mindent azonnal akarnának. Meg időnként a felnőttek is. Most, de rögtön is azonnal. Nem tudok várni. Kész. Ha te Isten vagy és szeretsz engem, most azonnal ad nekem. Ide a lóvét, ide a társat, ide a házat, ide mindent. Gondoljatok csak Ábrahámra és az ígéret gyermekére. Isten azt mondta neki, fiad lesz. Ne félj. Sőt, nem csak fiad lesz, hanem nagyon sok utódod lesz. És nagy nép lesz a te utódaid. És a te utódodban fogom megáldani a föld minden nemzetségét. Ez mind szép és jó, csak ugye Ábrahám kezdett öregedni. Tudjátok-e, mennyi idő telt el az ígéret és a fiú megszületése között? 10, 20, 25. 25 év. Durva. Hogy lehet az? 25 évet várni, Istenem, miért szórakozol velem? Akkor miért nem mondtad később, hogy ne kelljen annyit várnom? Ha minek kecsegtetsz engem? Lógatod előttem a mézes madzagot? Hát miért? Nem, szemétség ez, most ne haragudj! Nem jött el az ideje. Hogy miért? Valamikor értjük az okát, valamikor nem értjük. De ha várnunk kell, az sincs véletlenül. Azt mondja a Biblia, hogy Isten mindent a maga idejében cselekszik. Tehát mindennek rendelt ideje van. Nem csak az ég alatt, hanem a mi életünkben is. A harmadik ok, ami miatt nincs a kincs, figyeljetek, ez nagyon kemény. Azért nincs, mert nem is lesz. Vágysz valamire, hiányzik valami, de meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy lehet, hogy ez soha nem is lesz. Ha elvesztetted valamelyik családtagodat, nem reménykedhetsz abba, hogy a földi életbe visszakapod őt. Ha kéz és láb nélkül születtél, nem reménykedhetsz abba, reménykedhetsz, de nem biztos, hogy Isten megteszi, hogy kinöveszti neked a földi életed során. Az örökké valóságban tiéd lesz, ne aggódj. Tökéletes leszel. De a földi pályafutásod során lehet, hogy nem. A Bibliában olvasunk egy esetről, Pálról és a tövéséről. Azt írja Pál, hogy tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. És ez nem ró, hát nagyon rossz. Hát mindig gyötör engem, ki szereti, ha gyötrik? Hát senki nem szereti. Azt mondja Pál, háromszor imádkoztam az Úrhoz, hogy vegye el tőlem. Már háromszor is imádkozott. Az nagyon komoly, érted? Háromszor, Istenem, én már 3333-szor imádkoztam. Pál háromszor is imádkozott, hogy az Úr vegye el tőle, és az Úr mit mondott? Nem veszem el. Nem veszed el. De hát hogy? Hát hogy fér össze ez a szeretet Istenével? Hogy egy gyötörő töv is itt van az oldalamban, és te nem akarod kihúzni. Hát miért? Azt mondja Isten, hogy nem veszem el. Viszont adok neked helyette kegyelmet, ami elég lesz neked. Szóval ez a három dolog lehet a magyarázata annak, amikor valami nincs meg az életünkben. A kérdés, hogy mire van szükségünk ezekben a helyzetekben. És szeretnék most erre a három dologra reflektálni. Mire van szükséged, ha gátjai vannak az életedben annak a valaminek, amire vársz? Szerinted mire van szükséged? Nézd csak, változásra. Egyszerűen meg kell változnod. Meg kell változnod. Azt írja a Biblia, Róma 12.2-ben, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha te nem változol meg, akkor lehet, hogy a körülményeid sem fognak megváltozni. Ha benned van a gát, akkor neked kell változnod. Lehet, hogy meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. Lehet, hogy változnod kell a jellemedben. Lehet, hogy változnod kell a viselkedésedben. Lehet, hogy változtatnod kell az életviteleden. Lehet, hogy változtatnod kell a beszédeden. Lehet, hogy változtatnod kell az énképeden. És addig nem lesz az életedben az a dolog, amíg nem változol meg. Ugye ez kemény lecke. Izrael fiai akkor mehettek be Kánaán földjére, amikor abban a dologban meg tudtak változni. Gondold végig, hogy miben lehet szükséged változásra. Nem lehetséges-e, hogy benned van a gátja annak, ami az életedben nem történt meg? És nem kellene neked változni? Nem biztos, de lehet. Mi az, ami segítséget adhat nekünk a változásban? Hát először is Isten igéje. Hát olvassuk az igét, a Bibliát, ami Isten szava, és abból megértjük, hogy mi a kóser. Azt mondja a Biblia, hogy a teljes írást Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra. Azaz, változtat bennünket azon keresztül Isten. Nézd a Bibliát, olvasd naponta a Bibliát, vedd komolyan, és figyelj oda, hogy Isten hogyan tanít, mi az ő gondolkodása, mert lehet, hogy akkor megérted, hogy mibe kell változnod. Mi segíthet még a változásban? Segíthetnek szerető tanácsadók, akik körülötted vannak, barátaid. Kérdezd meg, te figyelj, szerinted nem kell változnom valamibe? Ó, de jó, hogy kérded. Most, hogy kérded, akkor megmondom neked. Már 15 éve szorongat ez a dolog, hogy megmondjam neked, és most köszönöm, hogy megkérdezted, megkönnyítetted a dolgomat. Úgyhogy elmondom neked, hogy rendszeresen kéne fogat mosnod. Vagy még ennél lehet, hogy stratégiaibb jellegű változásokra is szükség van. Szóval kérdezd meg barátaidat, ha van hozzá bátorságod. És a harmadik, ami segíteni tud nekünk abban, hogy változunk, vagy aki az Istennek a Szent Szelleme. Mert Istennek a Szent Szelleme bennünket belülről vezet, és elvezet minket minden igazságra. És utat mutat nekünk, még akkor is, ha valamiben változnunk kell. Mire van szükségem, ha még nem jött el az ideje valaminek? Na? Bizony, bizony. Hitre és álhatatosságra. Hitre és álhatatosságra. Higgy abban, hogy az Úr megsegít, és legyél álhatatos. Azt írja a zsidókhoz írt levél 10. rész 35-36. verse. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. De csodálatos, igen, nem? Tudtátok, hogy ilyen jó dolgok vannak a Bibliában? Azt mondja, hogy ne veszítsétek el tehát mit? A bizalmadat. Ne veszítsd el. Tudod, az ördög el akarja lopni tőled. Mint amikor mész és nem tudod, hol hagytad a pénztárcádat. Tehát hol? Az előbb még itt volt. Uram, az előbb még volt bizalmam, most nincs. Hova lett? Tehát az ördög ellopta. Maradjon meg a szívedben a bizalom az Úrban. Ne veszítsétek el a bizalmatokat, azt mondja a Biblia. Mert nagy jutalma van. Akár így, akár úgy. Nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Nagyon sokat mondom ez a mondat. Figyeljétek csak meg! Először, rakjuk sorrendbe. Az, hogy beteljesüljön az ígérete, Isten ígéretének rajtunk, mire van szükség először? Így igaz. Hogy az ő akaratát cselekedjük. Tehát megváltozzunk az ő akarata szerint. Azután azt mondja, és az ő akaratának a cselekvésében pedig álhatatosság. Lehet, hogy már rájöttél, hogy mi Isten akarata valamivel kapcsolatban, csak nem vagy álhatatos benne. Az Úr megmutatta neked, hogy dolgoznod kell ahhoz, hogy el tud tartani magadat. Már rájöttél Isten akaratára, csak még nem vagy álhatatos benne. Vagy rájöttél, hogy a szavaidon uralkodnod kell, mert ez az Isten akarata, hogy jók legyenek a kapcsolataid. Csak nem vagy álhatatos benne, mert 3 percnél tovább nem bírsz a szavaidon uralkodni. Azt mondja a Biblia, hogy álhatatosságra van szükség. Tehát, hogy az Úr elvezetett, és tudod, hogy ez a helyes út, akkor maradj rajta, és ne térj le róla, és legyél álhatatos, mert meg lesz neki a gyümölcse. Zsidókhoz írt levél 6. rész 11-12. vers. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Ez természetesen az örök életre vonatkozik, de annyira sokat mondó. És az életünk minden területére vonatkoztatható ez az alapelv. Nézzétek csak! De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Ne add föl az első nehézségnél. Ne add föl, hanem mit tegyél? Tanúsítsd ugyanazt az igyekezetet, meddig? Mindvégig. Meddig? Amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Mi által öröklik az ígéreteket? Hit és türelem. Az Istenbe vetett bizalom és a kitartó álhatatosság. Érted? Ne dobd be a törölközőt a második menetbe. Lehet, hogy jön még fordulat. Ugye fontos kérdés, itt szeretném megjegyezni, hogy valamivel kapcsolatosan, amire vársz vagy vágysz az életedben, kaptál-e egyértelmű személyes ígéretet Istentől? Mert lehet, hogy kaptál, lehet, hogy nem. És ugye, ha Isten nem adott neked ígéretet mondjuk arra, hogy nem tudom én, kinő a lábad, akkor hiú, remény, ha azt várod, hogy ez megtörténik. Ha Isten nem adott neked konkrét, világos, egyértelmű ígéretet arra, hogy nem tudom én, lesz gyermeked, vagy lesz egy saját szép családi házad, akkor hiú ábrád lenne abba, arra építened, és az ígéret beteljesülését várnod. Tehát ezt tisztán kell látnunk, hogy Isten mire adott nekünk ígéretet, és mire nem adott nekünk ígéretet. Amire adott, abban reménykedjünk, amire nem adott, arra pedig más megoldást kell találnunk. Az is mindjárt el fog hangzani. A római levél 4. részében azt írja a Biblia, 18. verstől. Ábrahámról beszél, akinek várnia kellett. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Ahogyan megmondatott, ennyi magod lesz. Nagyon tetszik nekem ez, ahogy mondja, hogy reménység ellenére is reménykedve hitte. Igaz, hogy milyen jól leírja ez a szép magyar nyelv azt a helyzetet? Magyarul minden ellene szól, reménység ellenére is. Tehát ott vagy a hiányállapotban, ott vagy, ez soha nem lesz meg, soha nem fog megtörténni, mindig így lesz. És azt mondja, a reménység ellenére is mit csinált? Reménykedve hitte, tehát várta a pozitív fejleményeket a jövőben. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ez annyira sok tanítás van ebben is. Ugye, kénytelen volt arra gondolni, hogy öreg vagyok már, és elhalt az én testem. De mit mondod az ige? Hogy amikor erre gondolt, nem engedte, hogy ez a hitében meggyengítse őt. Sőt, megerősödött a hitében, nem vonta kétségbe Istennek az ígéretét, és a bizonyosságot táplálta a szívében. Figyeljetek, az öreg Ábrahám papa és Sára mama, bocsánat, hogy ezt mondom, de hitből szeretkezett. Mert azért azt is meg kellett tenni. És várták, kitartóak voltak. Lehet, hogy már tök ciki volt. Na most. De mindvégig ugyanazt az igyekezetet tanúsítottak. Amíg a reménység egészen be nem teljesedett. Na jó, menjünk tovább. Mire van szükséged, ha nem is lesz? Ha van egy olyan hiány az életedben, ami nem fog beteljesedni. Tudod, mire van szükséged? Kegyelemre. Mert ugyanis azt mondta Pál apostolnak az Úr Jézus, hogy ad olvassam az egészet. Több is adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Figyelj csak ide! Azt mondta Isten, figyelj, ha valami hiány van az életedben, és ez nem fog beteljesedni, nem lesz társad, nem lesz gyermeked, nem leszel egészséges, nem lesz egy olyan barátod, nem lesz nem tudom micsoda. Van valami, ami mindig lesz. Az Istennek a kegyelme. És akkor Isten kegyelmére van szükséged. Na figyelj, azt szeretném mondani, ez olyan kegyesen hangzik, ugye? Majd a kegyelem, kegyelem. De ezt Jézus mondta, és Jézus nem valami ilyen hiú biztatgatást mondott Pálnak, amivel gyorsan el akarta jutni, hanem valóságos dologról beszélt. Ez azt jelenti, hogy az Istennek a kegyelme ki tud pótolni minden hiányt az életedben. Elég neked, azt mondja, betölti, nem marad hiányod, ha az én kegyelmem ott van az életedben. És ez ugye nagy odafigyelést igényel, és ez egy folyamatos küzdelmet igényel, hogy Isten kegyelmébe tudjál kapaszkodni, akkor, amikor valami hiányzik. De tudod, mi az Isten kegyelme? Az Isten kegyelme az ő érdemektől független jó indulatát jelenti. Amikor megérinti a szívedet, és érzed, hogy jó, és érzed, hogy szeret. És most hadd kérdezzem meg, volt-e már az életedben olyan pillanat, amikor Istennek ez a jósága, szeretete megérintette a szívedet? Ki az, aki élt már át ilyet? Amikor megérintette Isten jósága, szeretette a szívedet. Na most, amikor ezt érezted, akkor eszedbe jutott, hogy valami hiányzik az életedből? Igaz, hogy akkor nem arra gondoltál? Lehet, hogy nem volt pénzed. Lehet, hogy nem volt egészséged. Lehet, hogy nem volt társad. Lehet, hogy nem volt gyermeked. De amikor az Isten kegyelme beleáramlott a szívedbe, akkor úgy érezted, hogy jó, nincs, de ami igazán kell, az van. Az Istennek a szeretete. És azt szeretném mondani nektek, hogy lehet, hogy valami nem lesz meg az életedben, amire vágysz, de Isten kegyelme mindig ott lesz veled. És az ő szeretete mindig támogatni fog téged. Egészen addig, amíg be nem jutsz abba az országba, ahol már mindened meg lesz. Ezzel nem azt mondom, hogy ne reménykedj Isten hatalmában. És ne higgy, és ne akarj változni. De igen, akarj, értitek? Csak az, hogy teljes legyen a kép, erről is beszélnünk kell. Szóval mire van szükségem akkor, ha egy kincs nincs? Láttuk 4 dologra. 1. Változásra. 2. hitre, álhatatosságra és kegyelemre. Ahhoz, hogy ez az űr kezelve legyen az életünk. Az utolsó kérdésem, mit tegyek, ha vagy amíg nincs? Egy bibliai történetet szeretnék most bemutatni nektek, és röviden egyszerűen néhány fontos tanulságot vonnék le ebből. Ez a történet pedig Jézus megkísértésének a története. Ha olvastátok már a Bibliát, akkor valószínűleg ismeritek ezt a történetet. Ha nem, akkor most elolvassuk. Máté evangélium a 4. részében olvasható. Ekkor elvitte Jézust a szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ez Jézus szolgálatának a kezdetét megelőzően történt, a bemerítkezése után. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Aztán jött a második, harmadik kísértés, és végül a történet vége. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Nagyon tanulságos ez a történet. Arra a helyzetre vonatkozóan, amikor valamid nincs meg. Jézussal mi történt? Böjtölt. Meddig böjtölt? 40 napig böjtölt. 40 nap után mi történt vele? Jelentkezett a hiány. Jelentkezett a hiány. Hosszú idő után jelentkezett a hiány. Éhes volt. Most gondolja magad hiányára. Ami jelentkezik. Akár az anyagi előrelépés, akár a társ, akár a gyermek, akár a nem tudom én, bármi feloldása egy nehéz helyzetnek, amikor megjelenik a hiány. Az első dolog, amit tudnod kell, hogy az ördögnek mindig lesz egy forgatókönyve arra az esetre, ha valami hiányzik az életedből. Hidd el! Az ördögnek mindig lesz egy forgatókönyve arra az esetre, ha valami hiányzik az életedből. Vagy, hogy azt hazudja neked, hogy nincs remény, vagy, hogy azt hazudja neked, hogy van egy jobb megoldás is annál, mint amit Isten mutat neked. Ne legyen kétséged. Bármilyen hiány jelentkezik az életedből, bármi, ami hiányzik, érzelmi hiány, anyagi hiány, kapcsolati hiány, bármilyen hiány, tudd meg, hogy az ördög azonnal ott fog kopogtatni. Hogy elmondja neked, hogy mi az ő ajánlata. Erre a helyzetre nézve. Azt olvas, hogy ekkor oda ment hozzá az ördög. Mikor ment oda hozzá? Ekkor. Hát nem akkor ment oda, amikor még harmadik napja böjtölt csak, vagy nem tudom én, 14. napja. Mit csinált? Ugye minden jó horgász, ugye megvált, amíg kifárad a hal. És akkor. Akkor jelenik meg. Mit tett Jézus? Négy dolgot tanulhatunk meg ebből a történetből tőle. Az első, hogy volt egy válasza. Tehát nem sodródott passzívan ezzel a dologgal, nem engedte, hogy történjen, ami majd történni fog, hanem mit csinált? Így válaszolt. Tehát az, hogy válaszolhasson, először át kellett gondolni, hogy mit fog válaszolni. Azaz Jézusnak volt egy válasza a sátának, tudatosan kezelte a helyzetet. És az, amit szeretnék mondani neked, ha van egy hiány az életedben, akkor ne dobd a gyeplőt a lovak nyaka közé. Akkor ne hagyd, hogy jó van, megy minden maga útján, az lesz, ami lesz. Hanem legyen egy tudatos stratégiád, elgondolásod arról, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a helyzethez. A második dolog, amit Jézustól megtanulhatunk, hogy ragaszkodott Istennek az akaratához. Mert hogy kezdte a válaszát? Azt mondta, hogy meg van írva. Szóval te azt mondod nekem, hogy csináljak a kövekből kenyeret. Töltsem be a hiányt a te javaslatod szerint. De tudod mit? Én nem úgy fogom csinálni, ahogy te mondod, hanem Isten akaratához fogom ragaszkodni. És az ő akarata pedig a Bibliában van. Figyelj csak ide! Csak így tudod kiküszöbölni azt, hogy a sátán törbe csaljon, hogy vakvágányra vigyen, amikor hiány van az életedbe. Ha ragaszkodsz Isten akaratához, Istennek a beszédéhez, kötelezd el magad Isten akaratára. Figyelj, nem működik jól a kapcsolatod? Ne hagyd el a társadat! Nincs elég pénzed a munkahelyedből? Hát ne dobj el Fándit kanalat, és menj el, nem tudom én, hajléktalannak. Nem születik gyermeked? Ne hagyd el a férjedet vagy a feleségedet. Nincs gyümölcse még a szolgálatodnak? Ne hagyd abba, mert lehet, hogy pont a következő héten lesz majd. Érted? Ne engedd meg azt, hogy letérítsen az ördög az útról, hanem ragaszkodj tudatosan Isten akaratához, kötelezd el magadat. A harmadik dolog, amit Jézustól megtanulhatunk, ez is nagyon tetszik nekem, hogy ne a hiányadra fókuszálj. Figyeljétek csak, Jézus mit mondott. Ugye azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az ördög mivel próbálkozott? Hogy a hiányára koncentráltassa őt. Igaz? Ne tudj másra gondolni, csak arra, hogy mit nincs. Igaz, hogy velünk is ez történik? Valami nincs, és egy idő után már semmi másra nem tudsz gondolni, csak arra a PlayStation-re, ami nélkül te soha nem is leszel boldog. És úgy érzed, hogy ez az egy dolog hiányzik már csak az életemből, és anélkül soha nem lesz boldog. Ismeritek azt a viccet, hogy Móricz elment az iskolába, és akkor kérdezte a tanítónéni, hogy mindenetek megvan otthon, gyerekek. És Móriczka mondja, hogy hát tegnap estig még hiányzott valami, de most már mindenünk megvan. Hát hogy érted ezt? Hát úgy, hogy apukám hazajött részegen, telehányta a konyhát, és anyukám azt mondta, hogy már csak ez hiányzott. Szóval, ugye az ördög mit csinál, hogy arra fókuszáltat, amit nincs. És semmi másra nem tudsz gondolni. Elfelejted, hogy egészséges vagy, elfelejted, hogy van munkád, elfelejted, hogy van egy jó gyülekezeted, elfelejted azt, hogy éppen van mit enned, mert csak arra tudsz gondolni, hogy az a PlayStation hiányzik a te boldogságodhoz, és most gondolj a saját hiányodra. Jézus nagyon bölcs volt. Mit mondott a sátánnak? Azt mondja, sátán, nem csak. Nem azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, nem vagyok éhes. Távozz tőlem, sátán, nem baj, hogy nincs társam. Nem baj, hogy nincs, nem tudom én, elég pénzem. Nem baj, nem ezt mondta. Azt mondta, igen, igen, az igaz, hogy nincs, de nem csak ez van az én életemben. Hanem emellett még van sok minden más is. Hátrébb lépett, kitágította a horizontot, és elkezdte figyelembe venni, hogy mi az, amije van. Szóval, ne a hiányodra fókuszálj. És végül a negyedik a tanulság, hogy aknázd ki a lehetőségeit, s tedd a mínuszt plusszá. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus nem állt meg ott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem azt mondta, hogy hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát levette a fókuszát arról, ami nincs, és áthelyezte arra, ami van, és azt mondta, hogy jó, hát most nem ettem idáig, viszont jó sokat gondolkodtam Isten igényén. Oké, most nincs társam, de van sok időm. Úgyhogy tanulni fogok, kiaknázom ennek a lehetőségeit, szolgálom az Urat. Most nincs ezem, akkor foglalkozok azzal, amim van. Aknázd ki a lehetőségét, minden hiányban van valami lehetőség is. Találd meg a lehetőségeit a hiányodnak, és tedd a mínuszt plusszá. A végén azért emeltem ki pirossal az utolsó mondatot, hogy mikor túl volt a kísértésen, az ördög elhagyta őt, és íme angyalok mentek oda és szolgáltak neki, mert ez a szó, ami itt szerepel a szolgálni, ez a diakoneo ige, ez azt is jelenti, hogy felszolgálni. És amúgy a szövegkörnyezetből és a sztoriból úgy tűnik, hogy hát az angyalok miféle módon szolgáltak. Oda jöttek és leborultak előtte. Tehát Jézus ott ült, korgott a gyomra, mint az állat, és az angyalok meg imádták őt. Ó, szolgálunk téged. Tehát valószínűleg nem legyezgették. Hoztak neki egy napernyőt, érted, hogy mégse süssön rá már annyira a nap. Hanem mit csináltak? Felszolgáltak neki. Na, barátom, amikor az Isten szolgálja fel neked azt, ami addig hiányzott az életedből, akkor meg fogsz elégedni. Mert az olyan pogácsa lesz, amilyet se a sátán, sem ember soha nem tudott volna sütni neked, és te se tudtad volna kisütni magadnak. Érdemes megvárni azt a fogást, amit itt Isten készített számodra. Amen. Szóval befejezésül ez a két momentum, amit szeretnék még egyszer hangsúlyozni, amit a Zsoltárban olvastunk, hogy benned reménykedünk. Ne engedd, hogy az a féreg, az a lótető, a felszín alatt elrágja a gyökereidet. Az Isten szeretetétől, az Isten életétől elválasszon a reménytelenség. Tudd, hogy te soha nem kerülhetsz reménytelen helyzetbe. Ha az Úré vagy, soha nem kerülhetsz. Mert ott van az ő hatalmam, ott vár az ő országa, és körülvesz az ő jelenléte téged. És hogyha kell változnod, változz. Hogyha várnod kell, akkor higgy és légy álhatatos. Ha pedig nem fog beteljesedni, akkor meríts Isten kegyelméből. Ámen. Az ő kegyelme mindenre elég.